Köszönjük, jó Istenünk, hogy házad ajtaja újból nyitva van, és hívsz, és figyelmeztetsz az éneken keresztül, az ígén keresztül. Arra szeretnéd felhívni figyelmünket, hogy legyünk kész arra napra, amikor megjelensz, eljössz értünk. Szívünk vágya az, hogy most is ez alkalommal szólíts meg bennünket. Szeretnünk meghallani hangodat, megérteni szavadat, elfogadni, magunkévá tenni, és azt teljesíteni a hétköznapokban. Dicsőítünk az ima meghallgatásért, mert máskor is ezt tetted, betöltöttél, elárasztottál kegyelmeddel, jóságoddal. Kérünk, áldjál meg minden szolgálatot, neved dicsőítésre, hadd történjen ezen az alkalommal is. Amen.
Advent harmadik vasárnapjának délutánján Ézsaiás proféta könyvéből fogunk igéket olvasni a 65. részből. Ézsaiás proféta könyvének 65. részének 17. versétől egészen a rész végéig a 25. versig olvassuk fel. Mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. Ezért örvendjetek és végadjatok mindörökké annak, amit teremtek, mert Jeruzsálemet vigasságra teremtem, népét pedig örömre. Végadozni fogok Jeruzsálemmel és örvendezni népemmel. Nem hallatszik ott többé sírás és ajgatás hangja. Nem lesz ott olyan csecsemő, aki csak néhány napig él, sem öregember, aki magas kort nem ér. Mert a legfiatalabb is 100 éves korában hal meg, és aki nem ér meg 100 évet, átkozottnak számít. Házakat építenek és laknak bennük, szőlőket ültetnek és élvezik gyümölcsüket. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy ültetnek, hogy más élvezze. Mert népem élete oly hosszú lesz, mint a fáké. Választottaim maguk élnek munkájuk eredményéből. Nem hiába fáradoznak, nem veszedelemre szülnek, mert az Úr áldott nép ez ivadékaival együtt. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok. Még beszélnek, én már meghallgatom. A farkas a báránnyal együtt legel, az oroszlán szalmát teszik, mint a marha, és a kígyónak por lesz a kenyere. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, mondja az Úr.
Jézus eljön nem sokára, még ma éjjel.
adventben vagyunk, ugye a harmadik gyertyaláng is fellobbant, és ez kell nekünk, mondjon valamit, egy gyertyalány, kettő, három, jövő vasárnap, négy, erősödik a gyertyaláng, a fény, négyszer olyan erősebb lesz a fénye, mint első alkalommal. Ez valamit kell üzenjen nekünk, hívőknek. Ahogy közeledik a hívő, illetve hogy közeledik az ünnep, a karácsony ünnepe, egyre jobban kell rávilágosítsunk arra a valóságra, ami történt. Az Úr Jézus születésére. És egyre nagyobb legyen körülöttünk a világosság. Az emberek lássák meg az ő életükben a rossz dolgot, ami Istennek nem tetszik. Talán ha mondani is kell valamit, akkor mondjuk el, ezért vagyunk rendelve, azért állított Isten oda, ahol vagyunk, iskolában, vagy munkahelyen. Advent, a várakozás ideje. Ha arra gondolunk, hogy valamit ki kell várni, meg kell várni, akkor nem mindenki tud egyformán viszonyulni ebben az időben, ebben a periódusban. Van, akinek van türelme, fölöttébb, van, aki egy kicsit izgága, talán fél, mi lesz, hogy lesz, jó lesz, minden rendben lesz. Többféleképpen tudok viszonyulni a várakozás időszakában. Hát ezt az időt nem tudjuk felgyorsítani, hogy legyünk túl már rajta, legyen egyszer már vége. Egy állandó készenlétbe kell legyünk az Úr eljövetelét illetően. És ha elmúlik a decemberi hónap, kezdődik január-február, akkor is legyünk várakozási állapotban, készenléti állapotban, bevethető állapotban, ahogy szokták még mondani, használható állapotban. Egy zsoltárt szeretnék felolvasni, a 130. zsoltárt, ahol az író ezeket írja. Uram, hallgasd meg szavamat! Tehát ez az ember, amikor írta ezt a zsoltárt, a mélységből kiáltott fel. Figyeljen füled könyörgő szavamra! Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki állhat meg előtted? Kérdezi. De nálad van a bűnbocsánat, bocsánat, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja Izraelt minden bűnéből. Figyeltük, testvérek, az elején a zsoltár most azt mondta, hogy hallgass meg szavamat, figyelj füleddel, ha a bűnöket számon tartod, kicsoda szabadíthat meg, kérdezi, kérdőjel van benne, és ahogy beszél az Úrral, mondja el neki a dolgokat, a problémáit, a bajait, úgy fejezi be, hogy meg is szabadítja Izraelt minden bűnéből. Egy határozott meggyőződés, amit elmond, egy kijelentés, egy bátorítás, kérdésből, kérdőjelből, felkiáltójelbe megy át ez a passzus. Tehát bátor bizonyságtevésben. Egy másik helyen is így fejezi ki Dávid, de én hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Várjad az Urat, légy erős, bátorodjék a szíved, és várjad az Urat. Ezek az igék kell jellemezik a mi életünket, a mi várakozásunkat. És nagyon sok helyről tudnék még idézni, tudnánk idézni igéket, amelyek erre kell minket bátorítsanak, ösztönözzenek, hogy legyünk készen az ő várására. Kenyérgyáraim éveire emlékszem vissza a 80-as évekre, amikor kezdtem pályafutásomat, és ott beszélgettünk a kollégák, és az egyik pék dagasztó pontosabban, aki már több mint 20 éve ugyanannál a gépnél dolgozott, és olyan elismerően mondta, hogy ő már 4 mestert élt át. Tehát ő nyugodtan volt azon a munkahelyen, neki biztosítva van, viszont a mesterek azok jönnek és mennek. Párhuzamot hozva ezzel Ézsaiáshoz. Ézsaiás négy király ideje alatt munkálkodott. Négy király jött és tűnt el, ő 60 évig szolgálta az Urat, betöltötte a hivatását Krisztus előtt 740-től, Krisztus előtt 680-ig. Ez 60 év. Az Úr szabadítása, ezt jelenti az ő neve. A legnagyobb proféta, így tartják számon, így beszélünk róla. Ebben az időben történt például Samária elfoglalása, Izrael fogságba hurcolása 720-721 Krisztus előtt, Juda megtámadása Szanhérib által Krisztus előtt 701-ben. Ilyen nagy dolgok történtek. Ő volt a legérthetőbb proféta, és nagyon sok helyen sokszor beszél Krisztusról, és előrevilágít, mint megváltóra. A megváltó munkájára. Gondoljunk csak az 53. részre, vagy az 55. részre, amikor elmondja megváltó szenvedését, és mennyire áttélte, leírta, meglátta, és nekünk is átnyújtja szavakban, és lelkületileg is, lélekben is ráérezhetünk az Úr Jézus, már az Úr Jézus szenvedésére is, nem csak a születésére. Csodálatos ígéretek vannak ezekben az igeversekben. Új ég és új föld, új ég és új föld. Azon gondolkodom, hogy régi élettel mit lehet ott keresni az új égben és az új földön. Nem lehet, nem lehet. A reggel úgy olvastuk az imaórán, hogy Filippi 3:20-21, mert a mi polgárságunk a mennyben van, ahonnan a megtartó Úr Krisztust is várjuk, aki átváltoztatja nyomorúságos testünket az ő dicsőséges testének hasonlóságára, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindent. Tehát szükséges az, hogy a mi nyomorúságos testünk, amúgy néha jól érezzük a mi testünket, nem érezzük a betegséget, a fájdalmat és a problémát, meg vagyunk elégedve. Egy bizonyos pontig, majd amikor jelentkeznek, akkor egy kicsit elgondolkodunk, amikor jelentkeznek a problémák és a betegségek. Ezt a nyomorúságos testünket az Úr át kell alakítsa, át kell változtassa egy dicsőséges testé. Itt kezdődik el, már a gondolatunkban, és aztán a szívünkben, és aztán átformálódunk teljesen. Van rá időnk. Hogy mennyi, nem tudjuk. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg nekem enyítsétek a ti szíveteket, mondja egy helyen az ige. Mielőtt befejezném, még egy néhány igeverset olvasnék fel, testvérem, amit felolvasott, az előtti igeverseket. Ez nem igazán vigasztaló, de elgondolkodtató. Titeket, akik az Urat elhagytátok, akik elfeledkeztetek Szent Hegyemről, titeket, akik a Szerencseistennek készítettek asztalt, a Sorsistennőnek töltöttök italáldozatot, titeket kard alá számlállak, és mindnyájan leborultok, hogy levágjanak benneteket, mert hívtalak, de nem feleltetek, szóltam, és nem hallottátok meg. Gonosz cselekedtetek szememben, és azt választottátok, amit nem szeretek. 13-as vers. Azért így szól az Úristen. Ime szolgáim esznek, ti pedig éheztek. Szolgáim isznak, ti pedig szomjoztok. Szolgáim örvendeznek, de ti megszégyenültök. Szolgáim vigadoznak, és ti kiáltani fogtok szívetek fájdalmában. Megtört lélekkel fogtok jajgatni. Átok gyanánt használjátok majd választottaim hátrahagyott neveteket. Így öl meg titeket az én Uram az Úr. Micsoda kemény szavak azok irányába, akik elhagyták az Urat, akik elfordultak tőle. ezek az igék igazak lesznek, amikor eljön az Úr, és meg fogja ítélni. Nem csak az övéit fogja hívni az örökkévalóságba, hanem a többieket, akik elfordultak az Úrtól, el fogja irányítani, el fogja parancsolni az örök gyeherna tüzére. Az Úr őrizzen meg mindenkit ezen a helyen, ismerőseinket, hozzánk tartozóinkat, családjainkat, hogy ebben legyenek részünk, részük. Amen.
Dicső lesz az, amikor jönni fog, felhőkkel, számtalan angyalokkal. Egyszer eljött régen, szegényen, szerényen, ha újra jönni fog, örök fényességbe. Dicsőség könnyei, boldog, aki várja, vigyázva, mikor jő az embernek fia. Kedves, drága lélek, miként várod őt? Elhiszed-e, ha jő, meg lesz az ítélet? Boldog nap lesz az, ha megtérve talál, de ha megtéretlen, úgy a kárhozat vár-e jár. Siess, még van idő, tér meg, még nem késő, mert majd bezárul a kegyelmi idő. Amit az Úr lezár, felnyitni nincs erő, nem én, az Úr mondja, tér meg, míg nem késő.
Az Úr nevet kiáltja, 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 először is megragadnám az alkalmat arra, hogy átadjam a gyülekezet részére a családom üdvözletét és a gyülekezetünk üdvözletét, és Istentől áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk, és boldog új esztendőt. Hát majdnem egy éve álltam itt gyülekezet előtt, és hát volt miről beszámoljak, viszont most is van. Sok mindenem mentünk keresztül ebbe az évbe is. Hát Emilynek sikeres volt a műtéte, nagyon szépen tudták zárni a száját, nagyon ügyes. Mondhatom azt, hogy az ő korosztályát azon a szinten van, tehát nincsen lemaradása se. Különösen hálásak vagyunk ezért az Úrnak. Az idén háladó ünnepékor hát fel lettem szólítva, hogy készüljek szolgálattal. És amikor készültem, több minden megfogalmazódott bennem, tehát háladó ünnepé közelettével, ugye sok mindent fel lehet sorolni, miért vagyunk hálásak, de én különösen kiemeltem az időt. Az idén nagyon az Úr a szívemre helyezte azért, hogy legyek hálás az időért. Tehát az otthon töltött időért, az Úrral töltött időért, azért az időért, amit most úgymond közvetlen a gyerekekkel tölthetek. Többet vagyok otthon, mint mikor dolgoztam. Persze soroltam többféle időt fel, és valahogy most az ünnepek közelettével újból elém hozta jó atya az időt. Talán azért, mert van egy olyan tévéreklám, telefontársaság, egy olyan díjcsomagot reklámoz, hogy időt ad. Persze ahhoz, hogy kipróbáld az új szolgáltatást, és majd csak később fogsz fizetni, de elgondolkodtam ezen, hogy tényleg így, ahogy közeledik az ünnep, a karácsony, beleadunk mindent abba, hogy a lehető legjobb ajándékot kapjuk, találjuk meg szeretteinknek, frappáns legyen. Ha kell, akkor tényleg még bele is rokkanunk, mert nagy összegeket ki tudunk adni ilyenkor, bármilyen nagyobb ajándékért, és elfelejtünk időt adni szeretteinknek, családtagjainknak, vagy régen látott barátainknak, vagy az időseknek, vagy a betegeknek. És ez különösen most nagyon aktuális, hiszen a kegyelem idejében élünk. Isten is időt adott nekünk, vár ránk. Miért kapom ezt az időt? Azért, hogy legyen időm újra és újra megállni a jó atya előtt, bűnbánatot tartani, megújulni, a helyemen állni. A helyünkön állunk. Azt végezzük, azt csináljuk, ami a mi dolgunk, ami a mi feladatunk. Ezek a dolgok foglalkoztatnak, és én biztatom a gyülekezetet is arra, hogy sok szép ajándék mellett merjünk adni időt szeretteinknek, hiszen ezek elmúlnak, és nem lehet pótolni. És nem kell sietetni se az időt. Ha jó, hogyha ilyen kegyelmes hozzánk, hogy még tartja, akkor használjuk ki bölcsen, és álljunk a helyünkön. Amen.
Thank you. Valamikor másfél-két hónappal ezelőtt voltunk egy összevont női körön Krasznán, és úgy nagyon megrendített az, amikor a testvérnő arról beszélt nekünk, hogy imádságra kaptak egy gyermeket Istentől, de az a gyermek nem olyan, mint a többi gyermek, hanem beteg. És hogyan kapták, fogadták ezt a gyermeket mégis Istentől, és hogyan nevelték, és Isten hogyan nevelte őket ezáltal a gyermek által. És néhány bizonyságtevés is elhallatszott ott, és én is bizonyságot tettem. És az utóbbi időben sokszor megtörtént az velem, hogy Isten megértetett valamit velem, amit talán ki is mondtam, és Isten számon kérte azt rajtam. És akkor arról is beszéltem, hogy ismerem-e úgy az Istent, mint aki hatalmas, mindent meg tud tenni, de nem biztos, hogy meg fogja tenni azt, amit én kérek tőle. Mert vannak meg nem hallgatott, úgymond meg nem hallgatott imádságaink, könyörgéseink, amiket hoztunk az Isten elé, és lehet, hogy várunk a válaszra, és Isten hallgat, vagy még nem válaszolt. És másfél-két héttel ezelőtt Kolozsváron voltam, Patrikot műtötték. Nagyon szépen elterveztünk mindent. Szinte percre pontosan. Tulajdonképpen az orvos szerint terveztünk. Mi elmondta azt, hogy hétfőn beutal, analízisekre, kedden műt, szerdán délben hazaenged, szerdán este én hazajövök, Patrik csütörtökön, pénteken megyünk az ifi hétvégére, és vasárnap délelőtt a vasárnapi iskolán szolgálok, délután megyek teremre, a terv az meg volt. De néha látom azt, hogy Isten megengedi, hogy a mi terveink úgy kártyavárként összeomoljanak. És ne úgy történjen, ahogy mi elterveztük. És nem azért teszi ezt Isten, hogy kiszúrjon velünk, hogy megmutassa azt, hogy hiába terveztek, hanem hogy még ott is megtapasztaljuk azt, hogy hogyan hordozó a tenyerén. Olyan nagyon érdekes volt számomra, amikor műtét követő napon a reggel korán igyekeztem a kórház felé, és azelőtt a 29. Zsoltárt olvastam el, úgy sorba olvastam a Zsoltárokat, és nem tudom miért, Isten adott egy olyan fura érzést bennem. Nagyon sokszor volt leírva a Zsoltárban, hogy az Úr uralkodik, az Úr trónol, az Úr uralkodik, és úgy hirtelen, ahogy úgy magamban ismételgettem a Zsoltárt, és mentem gyalog a kórház felé, úgy bevillant az agyamba, hogy jó, és ha nem úgy történik, ahogy te eltervezted? Mert te elmondtad a tervedet Istennek úgy, ahogy te elképzelted, de ha nem úgy történik, ahogy te eltervezted. És beértem a kórházba, és akkor Patrik mondja, hogy anya, nem engednek ki ma, vagy ha ki is engednek, nem tudják kivenni az egyik csövet az orromból. Tehát az egyiket kiveszik, a másikkal vissza kell jönni. És akkor úgy megálltam, és mondtam, Patrik, ezt tudtam. Nem tudtam, mi a gond, de tudtam azt, hogy valami nem úgy van, ahogyan terveztük. Még egy mondat van ebben a Zsoltárban. Az Úr megáldja népét békességgel. És olyan jó volt megtapasztalni azt, hogy Isten tényleg megáld békességgel. Hogy milyen az, amikor a mellettünk levő ágyon szinte pattog a hölgy az ágyon, mert annyira ideges és annyira feszült, hogy mi történik, és akkor szinte rám szól, hogy, hogy maga miért olyan nyugodt. Nincsen, biztos valami nagyon egyszerűvel műtik, hogy ilyen nyugodt. Nincsen semmi tétje. És annyit mondtam, hogy engedje meg, olvassak egy Zsoltárt. És megkerestem az interneten, románul a Zsoltárt elolvastam. Nem igazán értette, csak nézett maga el, és nem tudta hova tenni. Hogy, és nem azért, mert jaj, olyan nyugodt természetű lennék, de éreztem azt, hogy az Isten áld meg békességgel. És Isten tanítani akart, még azzal is, hogy, hogy összeomlottak a terveink, és nem úgy történt, ahogyan elterveztük. Mert jó volt látni azt, sok mindent, hogy nagyon sok testvérem van, testvérnőm, akik segítenek egy telefonhívásra. És azt is, hogy, hogy nem vagyunk pótolhatatlanok. És hogy, hogy néha jó csak belenyugodni abban, amit az Isten megenged. Az ünnepre készülődve a Krónikák könyvét olvastam mostanában, és úgy megütötte a szemem, ahogyan az a nagy gazdagság és pompa, amit Isten Salamon királynak adott. Hogyan mentek messzi országokból, csak azért, mert hallották a hírét ennek a pompának. És Isten hogyan szólítja meg a népet, hogy, hogy ne térjenek el tőle, mert ez a pompa csak úgy szét fog menni, és el fogják veszíteni. És mennyire nem hisznek az Istennek. És Roboám király idejében Isten megengedi azt, hogy mindent elvigyenek, tényleg mindent. Jön Egyiptom királya, és elvisz mindent. És aztán Roboám királynak a hozzáállása fogott meg. Aki elmondom, mert lehet, hogy egyszerűbb lesz. Az aranypajzsok helyett, amik ott voltak a kincstárba, hát mindent elvitte az egyiptomi király, rézpajzsokat csináltatott. És a rezet, ha kifényezik, az hasonlít az aranyhoz, hogy mennyire figyelt a látszatra. És attól félek, hogy ezen az ünnepen, meg más ünnepen is, hogy csak a látszatra figyeljek oda, fényezzem ki azt, ami van, ahelyett, hogy igényeljem, keressem az igazit, a valódi értéket az Istentől. Ünnepet várunk. Várok én valamit ettől az ünneptől? Milyen jó, hogy Isten vár ránk ezen az ünnepen, és szeretnék találkozni vele, szeretném, hogy találkozzunk vele az ünnepen.
Jézus Krisztus újra visszajön, Halleluja, menj el, Uram, menj el, Uram.
Úr Jézus nevében nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit ma délután is. Hiszük és valljuk azt, hogy aki ma eljött és el tudott jönni, el akart jönni, az jó helyre jött. Úgy, ahogy Győző is említette, már a harmadik gyertya is meg lett gyújtva, a fény erősebb, beszél nekünk, jelképez valamit, de ugyanakkor azt is mondja, hogy a gyertya fogyik. És nem csak a gyertya, hanem az idő is. Sürget bennünket az idő arra, hogy készüljünk, várjuk a mi Urunkat vissza. Egy énekari szolgálatot hallgatunk meg, utána pedig az ige hirdetés következik. Csodálatos proféciát olvastunk fel ma délután az eljövendő dolgokról, eseményekről vetít elénk egy képet. Mind olyan dologról, ami meg fog történni. Nem csak valamilyen látomás, vagy valamilyen allegorikus kép, hanem olyan dolgok, amik valósággal be fognak következni. Biblia kutatók az ügy történetet 7 korszakra osszák fel, a kezdetektől, a teremtéstől kezdődően, egészen a végig, a megsemmisülésig, a föld pusztulásáig. A profécia, amit felolvastunk, a 7. korszakra vonatkozik, tehát az eljövendő időkről beszél, a teljesség korszakáról. És ez a korszak, a profécia 2 eseményt vetít elénk, a felolvasott profécia. Most jelenleg a 6. korszakban élünk, a kegyelem korszakában. Hát annak is már nagyon a vége felé. Már ott tartunk, hogy a küszöbön állunk, hogy átlépjünk az eljövendők korszakába. A választottak, a hívők elragadtatása, most már úgy állnak a jelek, amelyekről beszélt Jézus Krisztus, itt jártak, amelyekről tudósít bennünket a Biblia, hogy szinte bármikor megtörténhet a hívőknek az elragadtatása. És utána úgy ismerjük az igéből, hogy következik egy 7 éves korszak, amiről úgy beszél, hogy a nagy nyomorúság, sok minden lesz akkor, a fenevad uralkodása, majd ennek végén ugye az Armageddon, és majd Krisztus földre jövetele a Zolajfák hegyén. És ezt követően veszi kezdetét a 7. korszak, amiről tudósít bennünket ez a felolvasott ige szakasz. És ahogy mondtam, két eseményt tár elénk. Az egyik az új ég és új föld, amiről beszél. Ugye ez a mennyország, amit készít számunkra a Krisztusban hívők számára Jézus. A másik pedig beszél, és Ézsaiás prófita ebben a részben többet beszél erről az eseményről, ami az 1000 éves békekorszakot jelenti. Akkor, amikor Jézus lejön erre a földre, és itt fog uralkodni 1000 éven keresztül, és egy békekorszaknak írja le az ige. És olvastuk, hogy hát nagyon kedvező feltételek lesznek, állapotok lesznek abban az időben itt a földön. Ugye több mindenről olvastunk. Nem lesz olyan csecsemő, aki csak néhány napot él, az embereknek az életkora meg fog növekedni, ugye aki 100 éves korában hal meg, azt mondják, hogy hát az fiatalon halt meg. Aztán áldott állapotok lesznek, amikor az emberek élvezik mindazt, amit megvalósítanak, amit termelnek. Hát béke lesz a földön, az Úrral közösségbe lesznek. Mondhatni az, hogy visszatérnek az édeni állapotok abban az időben. Hát valószínűleg legtöbbünk nem fogjuk megérni azt az 1000 éves békekorszakot, mert elragadtatunk, mielőtt az megtörténik. De azt biztosan tudhatjuk és mondhatjuk, hogy mindezek mögött, a dolgok mögött, mindezeknek a mozgatója a mi Úrunk Jézus Krisztus. És hát ha éppen olvastam most a napokban, hogy több országban is meghatározták, hogy mi volt a 2017-es évnek a kulcs szava. Hát Magyarországról talán azt állapították meg, hogy a legtöbbet elhangzott szó, vagy kijelentés, kifejezés az a soros terv volt. Én ezt most nem kommentálnám, hogy létezik, vagy nem létezik, biztosan, hogy van valami, de legyünk nyugodtak, hogy nem Soros György és az ő terve irányítja a dolgoknak a menetét, és az, hogy milyen idők jönnek ránk, hanem az Úr, a királyoknak a királya, az, aki a történelmet irányítja, aki mindennek fölött való, ő az, aki irányítja a történéseket, és személyesen a mi életünket is. Hát az ige az örvendezésre hív bennünket, és vigadozásra. Arra gondoltam, hát ez jó, mert ugye örülni az jó. De legyünk őszinték, hogy nagyon sokszor nem is olyan könnyű örülni. Nézzük csak meg egy kicsit ugye a hétköznapjainkat. Éppen a héten mondta Attila a zeneórán, hogy hát valaki beül a taxiba, már is azzal kezdi, hogy hát ez az idő, hogy mennyit esik az eső, és jön a panasz. És pedig csak hát azt mondjuk, hogy nem is olyan nagy dolog, esik az eső. De mikor aztán ott vannak a fájdalmasabb dolgok, ugye mikor állandóan növekednek az árak, mikor milyen nagyok a számlák, és akkor nem elég a fizetés, vagy van ettől még fájdalmasabb is, ugye mikor ott vagyunk a kórházban, és mikor műtét van, vagy mikor válsz a rendelő előtt, és akkor kezedbe adják a diagnózist azzal, hogy sajnálom. Vagy mikor ugye keresztül húzza, hallottuk itt az előbb Jutkának a bizonságtevését, mikor keresztül húzza az Úr a mi terveinket, és amit mi olyan szépen elgondoltunk, és hogy menni fognak a dolgok, és akkor az egész úgy felborul. Hát akkor örvendezzünk és vigadozzunk. És nézzük meg, hogy annyira szeretne örülni mindenki ezen a földön. És mindig azt mondja, mindig van valami. Azt mondja, hogy hát örülnék, hogyha végre meg tudnám venni azt a nagyobb autót, azt a szép autót, amit annyira vágyok rá, vagy ha végre saját lakásom lehetne. Örülnék, hogyha betegségből meggyógyulnék, ha egészséges lennék. Örülnék, ha, és lehet sorolni, ha szeretne a feleségem, ha szeretne a férjem, hogyha a gyermekem nem ilyen lenne. Mindig van valami, és az ember, mintha mindig délibábot kergetne. Úgy, tudjuk, mi ez a délibáb. Ugye úgy messzire forró nyári időben látjuk az úton, hogy mintha vizes lenne az út. Sivatagban nagyon sokan becsapja az embereket, hogy mennek, és na végre ott a víz, és mikor odaérik, hogy még sincs ott víz. Mindig kergeti az ember a délibábot, és hogyha netán elér valamit, akkor még sincs ott az az öröm, amire azt gondolta, hogy na, ha elérem, akkor meg lesz. Talán tart egy-két napot, egy heted, és akkor utána megint oda van az öröm. Aztán lehet sok minden örömpótlót is bevetni ilyenkor, és látjuk azt, hogy az emberek mennyi mindennel kábítják magukat, és úgy magukra próbálják erőltetni, vagy hogy na, akkor most örüljünk. Aztán kell ehhez sok minden, ugye. Alkoholtól kezdve most már nyitott minden drog, meg stb., amivel az emberek ezt próbálják fokozni. Na, de a hívő embernek nem ez az öröm forrása. Azt mondja az igénk, hogy ezért örvendjetek és vigadjatok mindörökké annak, amit teremtek. Tehát azt mondja az ige, hogy annak örüljünk és annak vigadjunk, amit ő teremt. Hát ami Istenünknek az egyik tulajdonsága és neve is szoktuk úgy is mondani róla, hogy a teremtő, az alkotó, hát ez a tulajdonság is, hogy ő valamit létrehoz. És tudjuk ugye a teremtés történetét, és ugye a szavával hozta létre a világ mindenséget, az univerzumot, aztán ezt a földgolyót lakhatóvá tette, ugye ég és föld, és akkor a növények és az állatok, és akkor mindennek a tetejébe, a csúcspontjaként megalkotta az embert. És Isten ma is ilyen alkotó, teremtő Isten. Azt mondja a Korintusiakhoz írott második levél. Ötödik rész 17. versében. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt is íme új jött létre. Tehát Krisztus ma is teremteni, létrehozni akar. Ma nem földet, ma nem egy sárgolyót gyúr meg, hanem velünk lenne egy kis dolga. És azt mondja, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az. És hogyha csodálatosnak minősítjük azt, hogy ahogyan Isten megalkotta, létrehozta, megteremtette ezt a földi életet, akkor minden bizonnyal azt is csodásnak kell minősítsük és tulajdonítsuk, hogy mikor beleavatkozik az én életembe és a te életedbe, és valami újat hoz létre. Újjáteremt bennünket. És a testünk bár nem változik, ugyanaz ez a porsátor, bár látjuk azt néha bűntől meggyötört emberek, mikor jönnek, és megszabadulnak, az arcuk is megváltozik, meg a ráncai kisimulnak, a tekintetük mássá válik. De lényegében a test az ugyanaz, de a lélek az újjá teszi. Újat hoz létre, újjá teremti. Élek már nem én, hanem él bennem a Krisztus. Az az ember, aki ment egyik irányba, és volt egy olyan gondolkozása, ami a világ szerinti, ami a földhöz ragadt, és csak ide berendezkedni, és minden, ami a világgal kapcsolatos, beavatkozik Krisztus, újját teremt, és akkor lesz egy új ember, akinek egészen más a felfogása. Egészen másak az indulatai, a mozgató rugói, és megy másik irányba. Hát akkor, mikor Jóisten megteremtette az első embert, ugye akkor nem kérdezte meg az embert, mert még nem is volt értelemszerűen. De ma nem fog újat teremteni belőlem és belőled az én akaratomon kívül. Héten beszélgettem valakivel, és nagyon nyomorúságos élete van, és látja azt, hogy nem jó, és kellene változni, és akar változni, és annyiszor elmondja, hogy megpróbálom, na most már akkor másképp fogom csinálni, és mindig ugyanoda köt ki. Csak forgolódik. Addig, még nem hozzuk ide a Krisztus elé a régit, nem tesszük le azt, amink van, úgy, ahogy az a kisgyermek odavitte a halat és a kenyeret Krisztus elé, addig nem tud újat adni, nem tud újat teremteni. De akkor, mikor mindent oda teszel, akkor jön a csoda, akkor jön az újjáteremtés, mikor újjátesz bennünket Krisztus. Azt mondja az ige arról a világról, amit készít nekünk, a mennyei világról, mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. És valószínű értelmünkből is eltűnnek ezek a dolgok, amelyek itt körülvesznek bennünket, az a sok nyomorúság, meg szenny, ami itt van. De azt mondja, ez az ige azt is érzékelteti velünk, hogy összesen hasonlítható az, amit Krisztus készített az övéinek, ahhoz, azzal, amiben mi most vagyunk. Azt mondja a román, hogy nusse compara. És én azt is vallom, hogy akit Krisztus megváltott, újjászült, újjáteremtett, az azt fogja mondani, és azt vallja, hogy nusse compara. Nem cserélem vissza azt, amit kaptam, azt az újat a régire. Nem ér annyit a régi. Ugye a példázatban is tanított bennünket Krisztus, mikor valaki a szántóföldjén kincset talált. És mit csinált? Eladta mindenét, és megvette azt a földterületet. Azért, mert olyan drága kincset talált. Hát akkor, mikor Krisztus újat teremt, mikor valaki új teremtésé lesz, annak lesznek következményei. És ebből a felolvasott szakaszból hadd vonjunk párhuzamot a felolvasott versekkel. Az első az, amiről már beszéltem is egy néhány dolgot, hogy az új teremtésnek a következménye az, hogy örülni fog, öröm lesz. A hívő ember az alapjáraton örvendő ember kell legyen. Erre vagyunk elhívva. Azt mondja az ige, hogy mert Jeruzsálemet vigasságra teremtem, népé pedig örömre. Nem arra lettünk elhívva, hogy búskumorak legyünk, hogy belekeseredjünk ebbe a világba, és hogy jaj, milyen nehéz, meg stb. Persze, sokszor alá kerülünk a dolgoknak, de alapjáraton arra vagyunk elhívva, az a mi elhívásunk, hogy örvendjünk, hogy vigadjunk. Azért, mert mi nem ide fókuszálunk, nem ez a legfontosabb, ami körülveszít bennünket, hanem mindezeken túl látjuk a mennyei országot, amit készített számunkra a mi úrunk. Aztán, ami ettől is több, hogy mi örvendünk és örülni tudunk, az, hogy ez az öröm kölcsönös, kétoldali. Nem csak mi örvendünk, hanem örvend az Úr is. Azt mondja az ige, hogy vigadozni fogok Jeruzsálemmel, és örvendezni népemmel. Milyen csodálatos az, mikor az Úr is örvend a mi életünknek. Volt olyan, mikor sírt Jézus, látva Jeruzsálemnek a sorsát, az, hogy nem ismerte fel a megváltót, sírt Jézus. És azt hiszem, hogy ma is sokszor bánatos és sír Krisztus. Akkor, mikor letekint és lát egy-egy embert. Az, hogy még a bűnben van, hogy még nem ismerte fel elveszett állapotát. Bánatos, szomorú az Úr. Ez nem azt jelenti, hogy nem szeret. Szeret, de bánatos. Ugye, mikor a szülő otthon imádkozik, és elmegy a gyermek, a fiatal gyermeke, és össze-vissza jár, meg bulikba, úgy tűnik, hogy örül a gyermek, a fiatal. De talán ott van a szívem mélyén, hogy nem jó helyen vagyok. Édesanyám bánkódik, a szíve szakad meg azért, hogy én itt vagyok. De milyen más az, mikor együtt van a család, és együtt tudnak örülni Krisztusban, és az örömök közösek. És így van az, mikor valaki új teremtés lesz, azt mondja az ének is, szoktuk énekelni, hogy öröm van a mennyben egy bűnös veled, ha megtérve hazaérkezett. Ha egy ember is megtér, az egész mennyország örvend. És örvend az Úr. Nem csak mi örvendünk itt lent magunkban, hanem közös az örömünk az Úrral. Egy másik következmény, azt mondja a 20. versben, hogy nem lesz ott csecsemő, sem öreg ember, aki magas kort nem ér el. Hát, hogyha valaki újjáteremtésé lett, akkor annak növekednie is kell. Isten nem tárgyakat hozott létre, akiket ide helyezett, aztán úgy, ahogy van, az úgy is marad, hanem élő emberek vagyunk. És ahogy a fizikai szervezetünk, testünk is növekedik, úgy elengedhetetlen és szükségszerű az, hogy a mi lelki életünkben is legyen növekedés. Eljussunk a lelki érettségre. És erre tanít bennünket az ige. Akkor, mikor valaki egészséges, akkor természetes az, hogy növekedni fog, hogyha megvannak a kedvező feltételek. Én azt hiszem, hogy mindannyiunknak most kedvező feltételek vannak. Itt van az ige, bárki előveheti, ma délután senki előtt nem zárták be az imaház ajtaját, hogy te nem jöhetsz be ide. Ha beteg valaki, megnyithatja az internetet, hallgathatja az ige hirdetést, veheti a Bibliát. Van lehetőség a növekedést. Kegyelmi időkben vagyunk. Van lehetőség a testvéri közösségre, bátorításra, feddésre. Mégis azt mondja Pál apostol, hogy vannak olyanok a gyülekezetben, akik erőtlenek, betegek közöttetek, és ezért halnak meg számosan közületek. És kikről mondja ezeket? Azokról, akik úgy eszik és úgy isszák, az Úr vacsoráról van szó, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Tehát, hogyha mi nem becsüljük meg a Krisztus testét, és ugye gondolhatunk itt az ő áldozatára, azt, amit értünk adott, hogyha nem az lesz a legértékesebb számunkra, ha nem becsüljük meg, ugyanakkor a Krisztus teste a gyülekezet is, a szentek közössége. Hogyha nem becsülöd meg, ha megveted, akkor azt mondja az ige, hogy ezért vannak sokan, akik alszanak, meg betegek, meg meghalnak. És ez nem a természetes állapot. A természetes állapot az, mikor valaki növekszik, és eljut a lelki, a hívőkor lelki érettségére. Következő versben, a 20. és a 21. versben beszél, illetve 21 és 22-ben arról, hogy házakat építenek, majd szőlőket ültetnek, élvezik gyümölcsét, és így tovább. Két dologról beszél az ige, építésről és gyümölcstermésről. Azt hiszem, többen megfordultak már Negrest után Csertezek községben, és hát mikor megyünk keresztül a falun, akkor azt se tudjuk, hogy jobbra nézünk, vagy balra nézünk, mert akkora nagy házak vannak. Egyik szebb akar lenni, mint a másik, és van olyan közöttük, ami talán Európában is ritkaság számba megy. De vajon mi lesz azokkal? Azt mondja az Úr Jézus, úgy tanított, hogy mit használ az embernek, az egész világot is megszerzi, a lelkében pedig kárt van. lehet sok mindent építeni, szép házakat, meg gyárakat, meg karriert, meg stb. De vajon épül odafent is valami, vagy csak itt van az a nagy gyarapodás? Azt mondja egy másik példázatban, amikor tanított az Úr Jézus ugye a gazdag vállalkozóról, akinek jó ment, hogy úgy elkapta a szállat, és akkor bejöttek a dolgok, és elkezdett gondolkozni magába, hogy hát akkor most lebontom, nagyobbat építek, meg stb. És azt mondja neki, hogy bolond, még az éjjel elkérik a te lelkedet. Szintén Pál apostol tanít, Korintus beliekhez írott levél. A 1. Korintus 3.11. Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Mit építünk? Azt mondja az ige, hogy a mennyek országában egyetlen egy pohár víz sem fogja elveszíteni a jutalmát. Az, amit Krisztus nevében teszel, ő érte teszel, az meg lesz jutalmazva. Az egy tégla mennyországban. De halmozhatunk itt akármennyit, gyűjthetünk akármennyit. Ha csak ezen a földön gyűjtjük a gazdagságot, a minősítésünk az, hogy bolond. Többször elmondtam már, és úgy többször eszembe is jut, akkor, mikor égett az épületünk, olyan gondolatok voltak bennem, hogy itt van az, amit esetleg éveken keresztül belefektettünk, és áldoztunk rá, órák leforgás alatt semmivé válik. És akkor mibe érdemes befektetni? Hogyha ennyi, hogyha ilyen hamar a semmivé lesz, gyűjtsünk mennyei kincseket. Az, amit a rozsda és a mohé nem emészthet meg. Szolgáljunk, tegyünk Krisztus nevében, vegyük észre azt, hogy hol vannak azok az előre elkészített jó cselekedetek, amelyekkel szolgálhatunk és kincseket gyűjthetünk. Gyümölcs termésről is szól az ige. Az a történet jutott eszembe, mikor Jézus haladt tanítványaival Betánia felé, megéheztek. Távolban meglátták ugye a fügefát, nagyon szép volt. Zöld volt a koronája, és szerettek volna enni róla. Jézus szeretett volna szedni arról a fügefáról. Mikor odaértek, nem volt egyéb a fán, csak a zöld lomb. És megjegyzi az ige, hogy azért, mert nem volt füge érésnek az ideje. És Jézus megátkozta a fát, hogy kiszáradt. Soha többé nem ölt senki róla. De hogy van ez, hogy ha nincs füge érésnek az ideje, akkor miért várjuk el azt, hogy teremjen az a fügefa? És így van a mi életünkkel és a gyümölcs termésünkkel. Akkor könnyű gyümölcsöt teremni, mikor ugye füge érésnek az ideje van, mikor szeretnek engemet, akkor könnyű mást is szeretni, de mikor nincs az ideje, mikor keresztbe tesznek nekem, mikor abszolút nem várható el az, hogy én gyümölcsöt várjak, akkor kell gyümölcsöt teremni. Szükség a gyümölcs termés annak, aki új teremtés lett. Aztán 24. vers azt mondja, mielőtt kiáltanak, én már válaszolok, még beszélnek, én már meghallgattam. Egy másik következménye annak, hogy új teremtésé lettünk, az, hogy szoros közösségbe kerültünk az Úrral. A feleségemmel sokszor úgy elnevetjük magunkat, mert nem egyszer megtörtént az, hogy meg se szólaltunk, és ugyanarra a dologra gondoltunk. És akkor mondom, te is, és akkor hát... Kisgyerekes édesanyák is sokszor tapasztalják azt, hogy ugye kicsi gyermeket meg kell etetni, és tudják azt, hogy körülbelül 3 óra, nem tudom mennyi idő múltán, már fog következni az az idő, mikor szükség van az eledelre. És már készíti az édesanyja. És akkor, mikor felsír a kisgyermek, akkor az édesanyja már tudja és viszi az eledelt. És valahogy így képzeljük el ezt a szeretet kapcsolatot a mi Urunkkal, hogy már megszólalunk, de már válaszol. Ugye olyan sokszor mi azt gondoljuk, hogy hát nem hallja mi édesatyánk, itt sírunk, itt jajgatunk, meg gőgét sírunk, hogy hát milyen éhes vagyok, meg erre lenne szükségem, közben az eledel, az már el van készítve. Még mielőtt megszólaltál volna, még mielőtt ott kifejezted volna azt, hogy mire van szükséged. De itt nem arról van szó, hogy itt vagyok én, és ott van az Isten, aki lesi, várja az én kívánságaimat, aztán ami éppen eszembe jut, akkor gyorsan teljesítsük azt. Hanem itt egy olyan kapcsolatról, egy olyan közösségről van szó, amikor már nem én és ő van, hanem egyek vagyunk a Krisztussal. Amikor már nem az enyémet kérem tulajdonképpen, hanem annyira egy vagyok a Krisztussal, hogy nem az én akaratom, hanem a te akaratod legyen meg. Ilyen közeli kapcsolatra, ilyen Krisztus közösségre van szükségünk nekünk is. És azt mondja valóban az ige a zsidókhoz írt levélben is, hogy nem olyan főpapunk van, aki ne indulna meg, és hanem olyan, akihez bizalommal járulhatunk a trónusához, akkor, mikor szükségben vagyunk, azt mondja az ige. Aztán hadd említsem meg az utolsó dolgokat is, amikor arról beszél, hogy hát a farkas a bárányjal együtt leger az oroszlán szalmát eszik, mint a marha, és a többi. Együtt vannak ezek az állatok békességben. Hát ma olyan világban élünk, mikor állandóan szajkózzák a fejünkbe azt, hogy tolerancia. És akkor azt értik az alatt, hogy hát mindent el kell fogadni, és mindenkit el kell fogadni, úgy, ahogy van, a másságokat, meg ezt szépen már tanítni is kell az iskolába, hogy nem csak fekete van, és nem csak fehér van, hanem van mindenféle színű. Lassan már rá se fél a palettára, annyi sokféle színűség van. De nem ilyen toleranciáról beszél az ige nekünk. És nem erről van itt szó. Még évekkel ezelőtt, mikor a Ronkomnál tartott a képzéseket, ott volt egy ilyen illusztrációs bemutatás, amikor a már nem tudom személyiségtípusokat vagy vezetőtípusokat ábrázoltak úgy, mint állatokat. Egyik ilyen állat, másik olyan állat a maga tulajdonságaival együtt. És arra gondoltam, hogy itt a gyülekezetben is, hát nem mondjam azt, hogy sokféle állat van, de sokféle temperamentumú ember van. Van, aki bárány szellemiséggel jön, aki visszahúzódóbb, aki csendesebb, van a másik, aki talán farkas természetű, akinek nagyobb a hangja, temperamentusa, aki talán menne előre, talán nem figyel úgy oda a másikra. De azt mondja, hogy mindezek az állatok, a farkas és a bárány és az oroszlán és az ökör is, mind bárány természetűek lesznek. Mind Krisztus lelkületűek lesznek. És ez a szép a gyülekezetben, hogy annyiféle ember van, és olyan sokféle temperamentummal, meg satöbbivel, de mikor új teremtés lesz valaki, akkor Krisztus jelenlétében békesség lesz. Akkor Krisztus jellemű lesz, akkor Krisztus természetű lesz mindenki. Új teremtésről beszéltem ma délután, hadd ismételjem el azokat a tulajdonságokat. Az új teremtés az örvend, és Krisztus is örvend neki. Az új teremtés növekszik, és eljut a lelki nagykorúságra. Az új teremtés mennyei kincseket épít és gyűjt. Gyümölcstermő, szoros közösségben van az Úrral, és Krisztus testében, Krisztusi természettel vannak együtt testvéreivel. Nem mondom azt, hogy minden területen mindig a topon kell legyünk és tökéletesek vagyunk. Van, hogy nem tudunk örülni. Van, hogy nehéz a gyümölcs termés. Van, hogy itt-ott nem mennek úgy a dolgok. De vizsgáljuk meg a mi életünket. Hogyha egy területen sem tudok helytállni, vagy minden területen hiányossággal vagyok, akkor tegyen fel a kérdést, új teremtésé lettem-e? Vagy kell jöjjek ide Krisztushoz, az ő lábához, és úgy tegyem oda magamat, hogy tegyél velem, amit akarsz. Mint ahogy Dávid mondta azt, amikor mély ponton volt, hogy teremts bennem új szívet, Istenem, az erős lelket újíts meg bennem. Ha pedig Isten kegyelméből új embereké, új teremtéseké lettünk, akkor engedelmeskedjünk az igének. Azt mondja, hogy örömre és vigadozásra hívott bennünket. Akkor fejezzük ki a mi hálánkat, hogy megváltott bennünket. És mindazokért, az áldásokért, amit azzal együtt kaptunk, hogy új teremtésekké lettünk, mondjuk el az Úrnak. És persze nem feledkezhetünk meg a proféciáról sem, ami ránk vonatkozik, hogy új eget és új földet készített nekünk az Úr. És közel van. Készüljünk vele való találkozásra. Drága Úr Jézus, hálát adunk a Te igédért, a Te beszédedért. Köszönjük, hogy teremtő ereje van. Köszönjük, hogy amit Te megmondasz, kijelentesz, az meg fog történni. Köszönjük, Úr Jézus, az igéket, amivel bátorítottál bennünket, hogy csodálatos helyet készítettél számunkra. Köszönjük, Urunk, azt, hogy oda készülhetünk. Köszönjük az adventi időszakot. Köszönjük, Urunk, azt, hogy ezt hittel elfogadjuk, de köszönjük azt is, amit megtapasztalhatunk már úgy, mint új teremtések. Az, hogy jó a te gyermekednek lenni. Köszönjük, hogy van okunk az örömre. Valunk szeretnénk, hogyha ezek a drága kincsek betöltenék a mi szíveinket a hétköznapokban is. Hadd látszan, Uram, a Krisztusi öröm, az, amire elhívtál bennünket. Áld meg, Uram, a további ünneplésünket, Krisztus várásunkat. Add, hogy készen legyünk, és tudjunk valóban világítani. Amen. Amen.